Tehát a Jeremiás 17, 1-től 13-ig tartó végeszakasz így szól. Júda vétke föl van írva vasból készült íróvesszővel, rá van vésve gyémánt heggyel szívünk táblájára és oltáraink szarvára. Mert fiaink is oltáraikkal és bálványaikkal törődnek a bujazöld fáknál a magas halmokon és a síkságból kiemelkedő hegyeken. Vagyonodat, minden kincsedet zsákmányol adom másoknak, áldozóhalmaid és vétkeid miatt, melyek ott vannak egész területeden. Elveszíted örökségedet, melyet neked adtam, ellenségeid szolgájává teszlek abban az országban, amelyet nem ismersz, mert lángra lobbantottad haragomat, örökké égni fog. Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberekben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad, száraz esztendőben sincs gondja szüntelenül termi gyümölcsét. Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítőlője. Mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli. Aki törvénytelenül gyűjt gazdagságot, olyan, mint a madár, amely idegen tojásokon ül. Élete derekán itt kell hagynia, és a végén bolondnak tartják. Ó, dicső trónus! Kezdettől fogva felséges a hely, hol szentélyük van. Uram, te vagy Izrael reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a folyóvíz forrását. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy te adod az igédet, amin keresztül megismerhetünk téged, és amin keresztül táplálkozhatunk belőled. Kérlek, add, hogy ne forduljunk el tőled, hanem mi is lehessünk olyanok, mint a folyó mellé ültetett fa, aki akkor sem kerül bajba, akkor sem csügged, amikor esetleg szárazság, nehéz idők jönnek, hanem tudjunk mindig belőled erőt nyerni. Kérlek, te légy itt ma közöttünk, hogy tudjunk tanulni az igédből. Amen.
Mint lelkész, amikor az ember készül egy vasárnap délelőttre, mindig próbálom fölteni azt a kérdést, hogy mi az üzenet, amit Isten ad, ami segítség lesz azok az embereknek, akik itt lesznek. És általában azt csinálom, hogy próbálok jó előre készülni egy időszakra, egy sorozatval, vagy ilyesmivel, ma délőtt egy kivétel. Nyáron, júliusban mi kint voltunk az Egyesült Államokban, és ott az egyik délelőtt olvastam az útmutató szerint azt a igészakaszt a Jeremiás könyvéből, és a Jeremiás 17. részt olvastam, és amikor olvastam ezt a részt, akkor már fölírtam magamnak, hogy valamikor kell erről predikálni. És valahogyan nem tudom, ki az, aki mennyire jól ismeri a Jeremiás könyve a Bibliából, de 52 fejezet hosszan a Jeremiás lényegében, mint proféta, megítéli a saját népét, és azt mondja a saját népének, hogy rossz úton vagytok. És azt mondja, hogy térjetek meg. De ugyanakkor folyamatosan ebben a könyvben azt mondja, hogy tudom, hogy nagyon kemény a szívetek, tudom, hogy nem fogtok megtérni, és akkor az, hogy maradtok ezen az úton, Isten fog megítélni. És konkrétan mondja, hogy Isten melyik nép, melyik király fog használni, hogy megítéli a zsidó népet. És ez a könyv 52 fejezeten keresztül ilyen proféciák vannak. És az ember látja a Jeremiás élete, látja azt, hogy milyen nehéz volt az élete, látja azt, hogy állandóan bolyba került, mert ő kiállt és mondta azt az üzenetet, amit Isten adott. De ugyanakkor ebben az egész folyamatban, ami legalább 40 év volt, de valószínűleg sokkal több annál volt az idő, amikor a Jeremiás szolgált, mint proféta Judeában. És látjunk azt, hogy az egyik oldalon van az ítélet, de a másik oldalon van az, hogy Isten szent, és Isten türelmes. És Isten türelmes lesz veletek. Érdekes, a 18. és 19. részben van egy olyan példa, amit jól ismerjünk, amikor Jeremiás egy fazekasnál van. És az a fazekas csinál valamit, készít valamit, és a 18. részben látja, hogy készít valamit, és egy idő után azt látja, hogy ez az edény nem sikerült. És újból kezdi az egész. Érdekes, hogy a folyamatban, amikor az ember készít egy edény, van egy idő, amikor újból lehet kezdeni. De van egy idő, amikor az már kiszárad, és már az egy edény, és ha az már egy kiszáradt edény, és nem megfelelő, akkor már késő. Akkor már nem lehet semmit csinálni vele. Hibáztam, mert van egy vagy két olyan edény otthon, és akartam hozni magammal ma, mert ebben az igében azt látja, hogy az egyetlen dolog, amit csinálni egy olyan edény, ami nem felel meg, össze kell törni. És gondoltam, hogy csak ide ledobom a földre, és az összetör, de nem hoztam magammal. De azért mondom ezt, mert azt kell látni, hogy minden ember életében van egy olyan időszak, amikor még a fazekas kezében vagy. És abban az időben Isten tud tovább formálni, de ha az a formálás nem történik, abban az időben, ha már kemény, akkor már késő. Már nem lehet csinálni semmit. És pont a 19. részben a Jeremiás ezt mondja Judáról, hogy már olyan kemény vagytok. Hogy lesz ítélet. Nincs visszaút. És ilyen üzenet van ebben a könyvben. Itt a felolvasott igében, a 17. rész, első 4 versben, pont ezek a gondolatok látunk, amikor ő beszél, hogy ő hogyan fog ítélni ezt a népet, olyan példakat használott. De utána folytatja egy verssel, más gondolatokkal, és mi ezeket fogunk nézni a következő percben. A felolvasott igében az 5. és a 6. versben látjunk az első pont a vázlaton, amikor ő beszél az átkozott emberről. Érdekes látni, hogy ő mit mond az átkozott emberről. Az első dolog, amit mond róla, hogy aki emberben bízik. És szeretnék tisztázni valamit itt. Vannak olyan helyzet, amikor érdemes bízni az emberekben. Vannak olyan emberek, akik amikor mond valamit, az megbízható, és igenis jó figyelni arra, amit ők mondanak, és bízunk benne. Majd később a predikációban fogok felhozni egy konkrét példát erről. De itt ebben az igében, amikor azt mondja, hogy emberben bízik, az a gondolat, hogy egy olyan emberben, ami mond valamit, ami ellentétes azzal, amit Isten mond. És az átkozott ember az az ember, aki elfogadja és hisz és bízik abban, amit az ember mond, ami ellentétes azzal, amit Isten mond. És ha valaki ilyen dolgokban bízik, akkor előbb-utóbb, vagy úgy mondom, hogy rossz lesz a vége. rossz lesz a vége, ha mi egy ilyen emberben bízik, aki mond, aki tanít valami, ami ellentétes azzal, amit Isten mond. Folytatja, és azt mondja, hogy ez az átkozott ember a testi erőre támaszkodik. Úgy lehet mondani ezt, hogy ez egy ember, aki csak saját magában bízik. És ő meg van győződve arról, hogy ő a saját erőjével, a saját ügyességével, a saját tudásával, ő tud megoldani mindent. Nagyon sok ilyen embert ismerjük, nem? Részben mi is ilyenek vagyunk, nem? Túl gyakran mi próbáljunk csak a saját erőnkkel, a saját eszközünkkel megoldani a dolgokat. Ez esetleg egy időre tudunk csinálni. De hosszú távon mindnyájunk fogunk elfáradni, ha mi csak bízunk saját magunkban. Nem lesz a megfelelő erő minden helyzetre, ha csak saját magunkban bízunk. Előbb-utóbb kudarc lesz belőle. És utána, amikor beszél erről az átkozott emberről, ő azt mondja, hogy az Úrtól pedig elfordul szíve. És ezzel látjunk azt, hogy itt van egy olyan ember, aki hallotta valamennyit az Úrról. Ott Judeában sokat tudtak Istenről. De annak ellenére, hogy volt ez az ismeret, az átkozott ember hoz egy döntést, hogy annak ellenére én ebben az irányba fogok menni. Én nem bízom Istenben. Hatodik versben látjunk, hogy akkor Isten mit mond erről az emberről, hogy mi lesz vele. És ő azt mondja, hogy ez az ember olyan, mint egy bokor a pusztában. Néha, amikor mi elutazunk egy vagy két hétre, amikor mi hazajövünk, a mi házi növények úgy néznek ki, mint egy bokor a pusztában. Értünk, hogy miről van szó itt. Van olyan bokor, ami igényel sok vizet. Ez a bokor, vagy virág, ami itt van, ez nagyon sok víz igényel. Nekünk van egy ugyanilyen otthon, és van olyan, hogy ha nem adjunk a megfelelő vizet, ami nálunk gyakran előfordul, látszik rajta. A levelek nagyon gyorsan sárgulnak. Nagyon gyorsan ledobja a leveleket. És a példa itt azt mondja, hogy egy bokor a pusztában. Egy bokor a pusztában nincs vízforrása. És az a bokor kiszárad. A kommentárok, amit olvastam, mondtak, hogy több olyan lehetőség, hogy pontosan milyen bokor volt ez. De az egyik példát, amit mondtak, az, hogy van egy olyan bokor, ami ott van a pusztában, ami hoz valami, ami úgy néz ki, mint gyümölcs. De amikor az ember leszedi azt a fáról, és nyitja, nincs semmi hús benne. Csak a mag ott van. És nincs semmi más benne. Nem lehet meginni azt. Teljesen ki van száradva mindent. És ez az ige beszél arról, hogy a bokor a pusztában nem tud gyümölcsöt hozni. A bokor a pusztában idővel elpusztul. Mert nem kap vizet. Azt olvasunk tovább ebben az igében, hogy semmi jó nem jön belőle. semmi jó. Megint ez ember, de amikor ott van, ad egy kis árnyékot, egy rövid időre. De ha lényegében nézünk az egészet, amikor beszéljünk arról a növényről, nem hoz haszon. Gyümölcs hiányzik. Egy olyan ember, aki bízik emberi megoldásokban, egy olyan ember, aki csak bízik a saját erejében. És utána a következő két versben beszél a másik fajta emberről, és itt találkozunk egy áldott emberrel. És azt mondja, hogy de áldott az a férfi, aki az Úrban bízik. Múlt héten beszélgettünk egy kicsit erről. Láttunk azt, hogy nem mi tanítjunk azt, hogy a keresztény hit egy vakugrás, hanem mi bízunk Istenben, de mielőtt tudunk bízni benne valamennyit kell megismerni őt, hogy láttunk azt, hogy valóban ő megbízható. Kérdezem valamit. Próbáljad gondolkozni egy kicsit. Ki a legmegbízható embert, akit ismersz? Gondolj, ki a legmegbízhatóbb embert, akit ismersz? Jó? Remélem, hogy mindenkinek van az eszében egy embert, akiben bízhat. Amikor az ember mond valamit neked, ad neked valami tanácsot. Mit csinálsz? Elfogad azt a tanácsot? Bízol benne? Vagy azt mondja, hogy nem. Az nem fontos, az nem érdekel. Ha mi gondolkozunk a legmegbízható emberről, akkor azt kell mondanom, hogy nem is lehet összehasonlítani Istennel, hogy Isten mennyire megbízható. Ha az az ember ennyire megbízható, akkor Isten már itt van. Óriási a különbség, hogy mennyire mi, mint emberek, tudunk bízni Istenben. A héten a Dan és Vickivel, akik volt, a Dan volt az előadó a csendes héten, egy pár nap, ami elmentünk nyaralni velük, és az első este, múlt vasárnap, mi indultunk Prága fele azzal a tervvel, hogy megálljunk Pozsonyban. És megálltunk ott, és akkor bementünk a belváros részbe vacsorázni, és utána próbáltunk egy kicsit körül nézni a városban. Volt egy térképem, de a térkép nem volt mindig nagy segítség, mert nem lehetett olvasni a utca neveket, ami rajta volt, és ha olvastunk, akkor nem tudtunk találni az épületeken valóban, hogy melyik utcán vagyunk. És én egy idő után kiszedtem a telefonom, és néztem a térképet ott, és néztem a GPS-el, akkor pontosan hol vagyunk, és hova kell menni, és egy idő után álltunk egy utcasarkon, és én néztem a térképet, és én azt mondom, hogy jó, most erre kell menni. És a feleségem egy kicsit nézett rám, te biztos vagy ebben, és akkor jött egy férfi oda. Nyilvánvaló volt, hogy ez egy férfi, aki ott lakik. És mi mondtunk, hogy merre akarunk menni, és rá azt mondja, hogy lehet erre menni, vagy lehet arra menni. De akkor miután ő mondta, akkor mi mertünk bátran lépni, és indulni abban az irányba. Nem is ismertünk ezt az embert, De mégis valahogyan mi tudtunk bízni benne. Mert nem volt semmi oka, hogy ő adjon rossz információt nekünk. Ő ott volt és akart segíteni minket. És az, hogy ő mondta, hogy merek-e menni, az segítség volt. Bíztunk benne. Vagy egy másik helyzetben tegyünk fel, ez egy nagyon jó dolog lenne, tegyünk fel, hogy van egy kis pénzed. És akkor akarsz befekteni azt a pénzt valamibe. Hogy legyen több pénz a jövőben. Akkor, amikor az ember van egy ilyen lehetőség, akkor mit fog csinálni? Megyek a bankba, és ők megígérnek, hogy ők adnak nekem 0,0001% kamatot. Én azt mondom, hogy az nem egy jó, túl jó befektetés, mert ha lenne 10 millió forintom, egy év után akkor lenne 10 millió egy forintom. És akkor az nem túl jó jártam azon. De ha van egy ilyen lehetőség, akkor megyek egy tanácsadóhoz. És befektető tanácsadóhoz, és nem bármelyik. Én fogok utána nézni, hogy ez az ember milyen. Ő valóban jó tanácsot tud adni, vagy nem. Fogok esetleg beszélni más emberekkel, akik használtak ezt a tanácsadót. És azon az alapján fogok dönteni, hogy én bízem ebben a tanácsadóban, vagy nem. És miután látom, hogy ez egy megbízható tanácsadó, akkor megteszem, amit ő mond. Valahogyan ugyanígy a helyzet Istennél. Azt hallom, hogy áldott az az ember, aki az Úrban bízik. Milyen az Úr? Ő milyen tanácsot fog adni neked? Tudsz-e bízni benne? Tudsz-e mondani Istennek, a mindenható Istennek, aki teremtett minket? Tudsz mondani neki, hogy Isten, én benned fogok bízni. Én fogok tenni az én életemet a te kezedbe, és én várom azt, hogy te irányítsd engem. Ez a bizalom. A folytatásban látjuk, hogy az ember, aki bízik az Úrban, ő milyen? Ő olyan, mint a víz mellé ültetett fa. A víz mellé ültetett fa, egy olyan fa, ami állandóan ott van a víz. Ott van, ami kell neki az élethez. Milyen jó egy fának, aki a folyó mellett áll. Mert az ő gyökerei, a következő versben, az ő gyökerek tudnak egészen oda menni a folyóig. És kapnak azt a táplálékot. Az ember, aki bízik Istenben, ilyen. Azt mondja, hogy ha ez a helyzet, akkor ő nem fél, amikor jön a hőség. Úgy tűnik, hogy ezen a héten tovább fog jönni a hőség. És egyre melegebb lesz, és a növény, ami nem kap vízet, elpusztul. De mi is, ha mi nem figyeljünk a héten, ha nem figyeljünk, hogy kapunk elég vízet, akkor mi is bolyba tudunk kerülni. És az a rossz, amikor valaki utazik a pusztában, mert amikor valaki utazik a pusztában, akkor nincs egy vízforrás. És nem mindegyik vízforrás jó. A Mark fiam tudna mesélni, hogy egyszer, amikor ő egyetemista volt, egy pár ismerősével ők mentek csónakokkal a tengeren. És mentek egy szigetre, és ott aludtak, ha jól tudom, és utána a következő nap visszajöttek, de amikor visszafele indultak, akkor volt egy kis vihar, és nem tudtak úgy haladni, ahogyan terveztek. És egy nagyon rövid idő alatt az összes víz, ami volt náluk, megittak. És nem maradt vízük. És még nagyon messze voltak a parttól. azt mondom, hogy nekik az csak egy kis kóstoló volt azon, hogy milyen a melegben menni, milyen a hőségben lenni víz nélkül. De az ember, aki bízik az Úrban, ő ott van a folyó mellett. Ő ott van a forrásnál, ahol ő mindig tud kapni. És azt mondja, hogy az ő levele, az ő lombjai zöld marad. És utána azt mondja, hogy nem aggódik, ha száraz esztendő. Ha egy egész év szárazság, ő nem fél. Mert ő tudja azt. Ő nem aggódik, mert ő tudja azt, hogy milyen az Isten. Nem akarok csalódást hozni, ha valaki itt van ma, de lesznek olyan évek az életedben, ami egy száraz esztendő. Lesz olyan az életedben, én tudok garantálni azt. Lehetséges nem örülsz, hogy ezt hallod, de ez lesz. Lesz olyan év, amikor a körülmények olyanok, hogy az ember azt mondja, hogy elegem van ebből. Lesz olyan esztendő, ami nagyon száraz. Lesz olyan esztendő, amikor fogsz az igét, és olvasol, és úgy érzed, hogy Isten nem szól. Akkor mi van ilyenkor? Valóban Isten nem szól? Én azt mondom, hogy van olyan, amikor van egy idő, amikor a szárazság van. Egy száraz esztendő. Amikor mi nem halljunk Istent, amikor szól az igé által. Isten szól. De lesznek olyan idők, amikor van az a szárazság. De azt mondja, hogy az ember, aki ilyenkor bízik az Úrban, mi van? Ő nem aggódik, amikor van a száraz idő. Mert ő tudja azt, hogy az a szárazság után jön az eső. Ő tudja azt, hogy Isten hőséges. Hogy Isten nem lassú, hanem Isten a megfelelő időben ott lesz veled. Ez egy bízalom kérdés. Bízunk az Úrban. És utána az utolsó gondolat ebben a 8. versben azt, hogy ő szüntelenül termi gyümölcsöt. A gyümölcs folyamatosan jön az ő életéből. A nehéz időkben is. Nem fogunk belemenni, hogy mi az a gyümölcs ma délelőtt, de ha valaki olvassa a Galáta 5. rész, a 22. és a 23. versben látjunk, hogy mi a lélek gyümölcse. És ez az ige azt mondja, hogy aki bízik az Úrban, ez a gyümölcs lesz az ő életében. Nézzünk most tovább a következő pár versben. Én csak neveztem ezt fontos tudnivalók a vázlaton, mert több ilyen gondolat van ezek a versekben. A 9. versben fölteszi egy kérdést, vagy azt mondja, hogy milyen az ember szíve. Milyen egy ember szíve? És a képet, amit festít, nem túl jó. Mert lényegében azt mondja, hogy az ember szíve gonosz. Minden ember alapvetően önző. És abban az értelemben az, hogy az önző, ő keresi, ami jó neki. Sok esetben, ami jó neki, jó másoknak is. De vannak olyan helyzetek, amikor az a gonosz önző szív nem vesz figyelembe a másik ember, csak az, ami kell neki. Én törekszem arra, hogy nem beszélek a politikáról, itt a szószékről. Az egyik part, egy pár évvel ezelőtt volt egy éneke. Listen to your heart. Hallgasd a szívedre. Teljesen mindegy, hogy melyik part és mit akartak mondani, de annyit mondom, hogy ez az ének szép tanítás a Biblia szerint. Mert a szívünk gonosz. Persze van kivétel. Mert mi olvasunk az Ezekiel 36. versben, hogy amikor egy ember keresztény lesz, amikor az ember megtér, akkor ő kap egy új szívet. De ha keresztény vagy, és van egy új szíved, akkor is oda kell figyelni. Mert van olyan, amikor mégis a mi saját kívánságaik uralkodnak, akkor is, ha van egy új szívünk. És azért fontos, hogy mi figyeljünk, amit olvasunk a 37. Zsoltárban, a 4. versben, gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Akkor itt van egy olyan helyzet, amikor a szív kívánság egy jó. De az emberben van egy ilyen kívánság a szívedben, ami jó, olyan emberkinek már van új szíve, és a feltételek, amit látjunk itt, egy olyan ember, aki bízik az Úrban és jó tesz, egy olyan emberben, aki gyönyörködik az Úrban, és akkor, ha mi ezt csináljuk, akkor azok a szív kívánságok Istentől van, ha nem ellentétes az Isten igéjével. De nagyon óvatos kell lenni. Nagyon óvatos kell lenni, hogy azt mondom, hogy csak a szívemben ezt érzem. Mert a szívedben nem feltétlenül van az, ami Istentől van. A következő versben arról van szó, hogy akkor, ha van ez a dolog a mi szívünkkel, ha a mi szívünk olyan gonosz, akkor ki tudna megismerni? Mi van a mi szívünkben? És a válasz itt az, hogy Isten. A 10. vers. Én az Úr vagyok, a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemeli. Vannak olyan helyzetek, amikor mi nem is tudunk megítélni, hogy milyen a saját szívünk. Istennek nincs ilyen problémája. Isten látja, és Isten tud mindent. Gondolkodunk, ha valaki a bíróságon van, és a bíró kell hozni egy döntést róla. És akkor hoznak tanúk. És a tanúk mondanak, hogy mi történt, és hol volt ez, és hogy volt az, és ilyesmit. És utána ezzel az információ alapján a bíró hoz egy ítélet. Csak a földi bírókkal van egy probléma, nem mindig kapnak a megfelelő információt. Hiányzik egy-két-három tanú. És amiatt előfordul, hogy egy bíró hoz egy rossz döntést. Mert információ hiány van. Isten egy jó bíró. És információ hiánya nincs. akkor azt jelenti, hogy Isten, mint jó bíró, mindig helyesen fog dönteni. Mert ő rendelkezik minden információval. Isten az, aki láthatja a te szívedet. És ő tudja, hogy mi van benne. És ő azon az alapján tud ítélni. Nem kell félni, nem kell izgulni abban, hogy Isten rossz döntés fog hozni. Mert ő egy jó bíró. Ő egy bíró, aki szeret téged. Ő egy bíró, aki józanul, kegyelmesen dönt minden helyzetben. Tizenegyedik versben felmerül egy másik kérdés. És az a kérdés, hogy mi lesz azzal az emberrel, aki törvénytelenül gazdag lett? Aki törvénytelenül, aki nem helyes módon jutott valahova, és mi valahogyan bennünk van, ez nem igazságos. Én próbálok Isten úton járni, és néz, hogy én hol vagyok, és lát azt a gonosz ember ott, és lát, hogy mi van neki, és lát, hogy milyen jó az ő élete. És utána hoz egy példát itt a 11. versben, ami egy kicsit furcsa. Azt mondja, hogy ez az ember olyan, mint a madár, amely idegen tojásokon ül. Élete dereken itt kell hagynia. Vannak olyan madarok, akik esetleg alatta kerül olyan tojás, ami nem az övé. És esetleg én nem értem, hogy egy madár gondolkodik, de tegyünk fel, hogy az a madár nagyon boldog, hogy hú, milyen sok kis gyerekem lesz. De utána kiderül, hogy a fele nem az övé. És az elején úgy néz ki, hogy minden jó, és milyen nagyszerű. De azt mondnak, hogy annak ellenére, amit néha látjunk a rajzfilmekben, hogy azok a madarak, akik kijönnek, maradnak az anyjával, nem. Amikor ők rájönnek, hogy ez nem az én anyám, akkor elmennek. És azt mondja, hogy ilyen az az ember, aki törvénytelenül gazdag lesz. Az, ahogyan azok az idegen madarak elmennek, az a gazdaság el fog menni az életéből. Lehetséges nem ezen a földi életen. Lehetséges csak utána. De el fog menni. Ő nem tud vinni azt magával. És van sok eset, amikor el is tűnik, amikor meg itt van a földön. Mert nem az Isten törvénye szerint szerezte azt, ami van. A 12. versben, és ezzel a versel befejezem, látjunk, hogy van szó az Isten trónjáról. És hogy ez a szentek helyen van. És a kérdés, amiben mindjárt kell dönteni, hogy mit csináljunk, amikor mi álljunk az Isten trónja előtt. Mi kész vagyunk-e leborulni előtte, és elismerni azt, hogy ő Isten? Mi kész vagyunk-e megvallani a mi bűneinket? És mondani neki, hogy te legyél az Úr, te legyél a király az én életemben. Ez volt az üzenet, amit Jeremiás mondta 2500-2600 évvel ezelőtt. És ő ezt mondta a zsidóknak, hogy dönteni kell. Ti tovább fogok menni az emberek után, te tovább fogsz menni a saját fejed után, vagy kész vagy alavetni maga a király alá, és kész vagy bízni benne. A Jeremiás próbált és próbált mondani, hogy nyilvános, hogy mi a következmény. Aki nem csinálja ezt, ő egy átkozott ember. De aki bízik az Úrban, ő egy áldott ember. Gondolkozunk ezen Isten előtt, hogy melyik úton akarunk járni. És az az imádságom és vágyom, hogy mindenki, aki itt van, tud leborulni Isten előtt. És hogy ő egy áldott, hogy te egy áldott ember leszel. Imádkozunk. Édes Atyánk, ebben a Biblia könyvben látjunk azt, hogy te milyen határozott vagy. Látjunk azt, hogy a proféta beszél arról, hogy a nép rossz úton van, és hogy vissza kell térni az Úrhoz. Örülünk, hogy te egy kegyelmi időt adsz mindnyájunknak. Örülünk, hogy te kegyelmes vagy velünk. Kérünk, segíts minket, hogy tudunk bízni benned. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.